Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója. A műsor első részében alaposan kielemeztük a 23-as esztendő legfontosabb pontjait. Hát maradunk is még egy picit a múlt esztendőnél, mert talán még az nem teljesen volt kibeszélve, kielemezve, hogy a klasszikus Exim hitelek mellett és a Boros Gábor újra parosítási hitelprogram mellett voltak-e különleges konstrukciók 23-ban, vagy pedig a recessziót elkerülendően fókuszáltatok a tevékenységetekre?
Természetesen az exportfinanszírozást is folytattuk. Ugye tavaly évben a folyósításoknak egy szignifikáns része az közvetlenül ilyen típusú ügyletekhez volt köthető. Ezek jellemzően nagyobb egyedi ügyletek, amikor is egy külföldi általában fejlődő ország egy nagyobb projekt megvalósításához talál magyar kivitelezőt, és mi itt a külföldi vevőt szoktuk megfinanszírozni abban, hogy ő be tudja szerezni ezt a terméket vagy szolgáltatást a magyar exportőrtől. Ezt a külföldi vevőnek egy kedvezményes kamat mellett tesszük meg, azért, hogy ezzel a magyar exportőrt segítsük. Ilyen típusú ügyleteink is voltak a tavalyi évben. Ez fontos, hiszen nem csak a belgazdaságot kellett életben tartani, de fontos volt továbbra is az exportnak az élénkítése, hiszen az energiárak megugrása miatt 2022-ben nagyon csúnyán elromlott a külkereskedelmi egyenlegünk. Ennek az egyik a javításának, vagy a visszaegyensúly helyreállításának a kellemesebb, és része az, hogyha az exportot növeljük, semmint, hogy az importot fognánk vissza. Úgyhogy ezen a területen is aktívak voltunk. Egy egyedi hitelekről van szó, úgyhogy ezekről konkrétumokat nem tudok mondani, azon kívül, hogy ilyenek is voltak a tavalyi évben. És
hát tegyük hozzá, korábban, amikor beszéltünk, akkor mindig egzotikus helyekről volt szó. Volt-e most valami különlegesség, amely, ha nem is említhetsz cégnevet, de mégiscsak meglepetés egy bank finanszírozása tekintetében?
Hát ebből a szempontból az Exim az egy a különleges helye, és munkahelyként is nagyon izgalmas, hiszen olyan relációkban zajlanak hitelügyletek, amik kereskedelmi bankoknál nem igen elképzelhetőek. Ugye a magyar gazdaság diplomácia aktív Afrikában, így több Afrikához köthető ügyletünk is volt, illetve a Balkán. Az, ami a magyar gazdaság stratégiának egy fontos célterülete, itt is megfordultunk tavaly néhányszor, úgyhogy én ezeket tudnám kiemelni. Illetve ugye nem csak hitelfinanszírozással tudjuk mi segíteni a magyar exportőröket, hanem mi egy biztosító is vagyunk, és a magyar exportőröknek a külföldi vevőjének az esetleges nem fizetését tudjuk biztosítani, ami nagyon fontos segítség a magyar exportőrök számára, különösen akkor, amikor új piacokon jelennek meg, hiszen akkor még nincs egy kialakult kölcsönös ismeret a külföldi importőr és a hazai exportőr között.
És hát, hogy kiveszem a szavaiból, kockázatos piacokról beszélünk, legalábbis innét a Váci útról nézve is, nem?
Így van, ezekben az országokban a nem fizetési kockázat is magasabb, ezt tudjuk mi ezekkel a biztosításokkal eliminálni, és hozzá tudjuk segíteni a kezdeti nehézségek leküzdéséhez a bátrabb magyar exportőröket.
Ha magunk elé képzelünk egy diagramot, abban milyen irány rajzolódik ki akkor, amikor exportfinanszírozásról beszélünk? Köztudomás, hogy egyébként ugye a magyar gazdaság alapvetően nyugat-európai orientáltságon, és az exportunknak a túlnyomó része a Lajtántúlra áramlik.
Ez így van, és ezekben a relációkban az Exim Bank nem is aktív, hiszen ezekben az országokban a vevők azok jellemzően meg tudják oldani a saját finanszírozásukat nagyon kedvező feltételek mellett. Ugyanakkor az exportnak egy nem elhanyagolható része pedig nem az Unióba irányul, és nem is fejlett országokba, és ezekben a relációkban nagyon fontos gazdaságdiplomáciai eszköz, hogy tudunk a mi exportőrünk mellé egy finanszírozást is ajánlani az adott ország vásárlóinak, amivel egyébként, tehát ez egy nem magyar sajátosság, ez az intézményrendszer, ez a fejlett világban mindenhol ismert és használt, és ez egy fontos támasza a magyar exportőröknek, hogy ilyen területeken is tudjanak területet foglalni.
Egyébként milyen hitelek pörögnek nálatok már, mint akkor, amikor hitelcélról beszélünk, és futamidőről például?
Igen, jellemzően mi beruházási hiteleket finanszírozunk. Ezeknek a futamideje az természetesen hosszabb, 10-15 vagy akár hosszabb lejáratú hitelek is vannak beruházási hitelpiacon. Ugye bizonyos esetekben mi különböző uniós szabályozásoknak kell, hogy megfeleljünk, ami esetenként korlátozást jelent. Ugye tavaly a Baross Gábor hitelprogramnál 8 év volt a főszabály szerint a leghosszabb futamidő. Tehát ez a beruházás, ez egy kiemelt cél, de ugyanakkor, amikor válságos időket élünk, amilyen például a pandémia volt, vagy a tavalyi évnek különösen az első fele, akkor viszont inkább likviditásra van szüksége a vállalkozásoknak, és akkor az ilyen típusú hiteleket is előszeretettel kínáljuk. Ugye tavaly az 1000 milliárdos Baross Gábor hitelprogramból 600 milliárd az likviditási vagy folyó eszköz finanszírozási hitel volt, aminek szintén egyébként jelentős gazdasági, pozitív gazdasági hatása volt. Ezt sokan úgy gondolják, hogy a Exim Bank, a fejlesztési bankok elsősorban beruházási hitelekkel kell, hogy foglalkozzanak, de egy válsághelyzetben nem feltétlenül csak arra van szüksége a vállalatoknak, hogy más nem mondjuk készleteket kell megfinanszírozni, és az nem mindegy, hogy meg tudta finanszírozni 2 évvel ezelőtt a készleteit mondjuk egy 2,5%-os NHP-ből egy cég, majd amikor ez lejár, akkor ezt egy 20%-os piaci kamattal kellene megújítani, ami vagy azt jelenti, hogy akkor ezt a végtermékének az árában kéne, hogy érvényesítse ezeket a megnövekedett finanszírozási költségeket, vagy csökkenteni kell a készleteit, ami által viszont a termelését is csökkentenie kellene, tehát ez egy gazdasági kibocsátást visszahúzó tényező lett volna. Ugye ebből nagyrészt sikerült kifogni a szelet, hiszen a Baross Gábor hitelprogram 600 milliárdja az ilyen típusú forgóeszköz finanszírozásra ment el, a többi pedig a beruházási célokra, és a beruházásnál is kiemelten fontosak a zöld beruházások. Szerencsére ez nem csak a kormánynak fontos, nem csak a nemzetközi finanszírozóink számára fontos, hanem a magyar vállalatok is látják, hogy ezzel ilyen típusú beruházásokkal komoly költségeket tudnak megtakarítani, és kiszámíthatóbbá is tudják tenni az üzleti modelljüket, hiszen bár most normalizálódtak az energiaárak, de ha már egyszer láttuk, hogy ezek így ki tudnak ugrani, akkor fel kell, hogy legyünk készülve arra, hogyha hasonló esetben bekövetkezik a jövőben, és ezek miatt igen keresettek az energiahatékonyságot javító, vagy zöld energiát termelő, illetve azt tároló kapacitásokat előirányzó beruházások.
Más téma ide tartozik, a pandémia alatt nagyon felerősödött Magyarországon is a digitális bankolás, a digitalizáció, mindent visz. Az Exim esetében történt-e valami előrelépés ezen a téren, vagy pedig maradtatok a hagyományos konstrukcióknál?
A digitális bankolás egy nagyon fontos trend, de ezt elsősorban a lakossági üzletágban, illetve talán a vállalati szegmensnek a legkisebb vállalkozásai számára fontos. Ugye mi a közepes és azoknál nagyobb cégekkel foglalkozunk, illetve a refinanszírozási csatornákon keresztül a kereskedelmi bankoknak a rendszereit használják a mi ügyfelünk, tehát ez számunkra nem egy akkora kényszer. Természetesen az, hogy a működésünk az minél gördülékenyebb és gyorsabb legyen, az fontos. Különösen akkor, amikor egy ilyen nagy hajtás alakul ki, mint a Baross Gábor hitelprogram elején. Ezért mi is finanszírozunk, vagy fektetünk be a saját IT rendszereinkbe, és a partnereinkkel való kommunikációt azt minél inkább digitális csatornákon valósítjuk meg.
Milyen hasznosulása van a hiteleiteknek? Vizsgáljátok ezt?
Vizsgáljuk, igen. Ugye ez rendszerint rendszeresen felmerül kérdésként, kritikaként, hogy ezek a támogatott hitelek, ugye azt látszik és vitathatatlan, hogy ezek népszerűek és gyorsan elmennek. Ugyanakkor ezeknek van egy állami költségvonzata, hiszen azáltal, hogy mi olcsóbban hitelezünk, mint amilyen szinteken mi be tudunk magunknak a piacokról egyébként forrást vonni, ezt a kettő közötti különbözetet az állam kipótolja, és ez a költségvetésben egy kiadási tételként jelentkezik, tehát hogy itt a költségek és a hasznok azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Idén lesz 30 éves az Exim Bank, tehát viszonylag régre visszanyúló adatbázisaink vannak a hiteleinkről. Ezt kihasználva a tavalyi évben indítottunk egy projektet, hogy visszamérjük, hogy ezek a hitelek, ezek milyen reálgazdasági hatásokat váltottak ki. Ez részben saját belső kollégák végezték, részben az egyik legnagyobb szaktekintély ebben a témában a Corvinus Egyetemnek a professzora, Telegdi Álmos volt a tanulmánynak az egyik fő szerzője, és megvizsgálták, hogy akkor összehasonlítva azokat a cégeket, akik egyébként mindenben azonosak voltak azokhoz a cégekhez képest, akik kaptak Exim hitelt, hogy a kettő csoport az, tehát hogyan teljesített, kicsit hasonlóan, mint a gyógyszerkísérleteknél, hogy nézzünk egy csoportot, aki nem kap gyógyszert, meg egy másik csoportot, aki kap gyógyszert, és vizsgáljuk meg, hogy akkor egy hónap múlva, két hónap múlva, három év múlva, kinek hogyan alakult az egészsége. Ebből az elemzésből nagyon pozitív eredmények születtek. Azt látjuk, hogy a nem hitelben nem részesülő csoporthoz képest 60%-kal nagyobb mértékben nőtt ezeknek a cégeknek az árbevétele, export árbevétele, jelentősen nőttek a tárgyi eszközei, ezen keresztül pedig ugye több adót is fizetett be az államkasszába, és nettóban azt látjuk, hogy alátámasztható az, hogy ezek a kiadások, ezek megtérülnek. Egyébként ebben a témában, ugye ez tágabb értelemben a közgazdasági szakirodalom iparpolitikának nevezi, egy jelentős fordulat következett be a gazdasági gondolkodásba az elmúlt egy-két évben. Korábban azért a közgazdászok többsége szkeptikus volt az ilyen típusú állami beavatkozásokkal kapcsolatban, de hogy nem, mióta Amerikában is az iparpolitika egy nagyon kedvelt gazdaságpolitikai eszköz volt, amit először Trump elnök úr kezdett el alkalmazni, de aztán Biden elnök úr is ezt folytatott. Ismét előtérbe került ez a téma a közgazdászoknál, megvizsgálták ők is a múlt tapasztalatait, és felülbírálták a korábbi véleményüket, és most már azt lehet mondani, hogy az az általános álláspont közgazdaságtan köreiben, hogy az iparpolitikának még a legfejlettebb országok gazdaságpolitikájában is van helye. Egy fejlődési pályán, felzárkózási pályán lévő gazdaság esetében pedig nagyon fontos szerepe van.
Mekkora az elérési körötök már, mint amit ki lehet fejezni ezer vállalkozás szempontjából, akiket elértek? Egészen pontosan arra céloztam, hogy hány ezer darab vállalkozást tudtok elérni.
Jelenleg a kereskedelmi banki partnereinken, leasing partnereinken és egyéb közvetítőkön keresztül, illetve saját közvetlen finanszírozáson keresztül több mint 3000 ügyfélnek van nálunk hitele. Ugye tekintettel arra, hogy mi egyébként, ahogy mondtam, azért nem a mikro szegmensre lövünk, ahol ugye tengernyi cég gecske létezik, vagy ilyen egyéni vállalkozás. Ebben az ügyfélkörben nagyon erős a jelenlétünk. Ahogy mondtam, csak a Baross Gábor hitelprogramot 15%-a használta a célközönségünknek. az egész összes többi programunkat és közvetlen hiteleinket összevetve ez az elérés, ez még nagyobb. Az ismertségünk is jelentős, tehát...
De most már nem kell magyarázni, mit jelent az, hogy Exim sehol.
Ezt nem kell magyarázni, a Gábi biztos, hogy nem.
A tréfát félretéve egyébként ki tudsz emelni olyan ágazatot, amelyben, hogyha már említetted itt a három évtizedes múltat, hagyományosan erős az Exim?
Azért ugye a három évtized alatt nagyon, nagyon erős, teljes fókuszban az export és az exportképes iparágak voltak, ami Magyarországon elsősorban a feldolgozó ipart jelenti, ezen kívül a gyógyszergyártást. Tehát ezek egy jelentős részét teszik ki a portfóliónknak, a Baross Gábor hitelprogram esetében, ahol nem volt ilyen szűkítés, ott is egyébként a feldolgozóipar végzett az első helyen, közel egyharmadát jegyezte a teljes hitelprogramnak, második helyen a nagykereskedelmi szektor volt, ugye mondtam, hogy ők elsősorban a készletfinanszírozásra vették igénybe a forgóeszköz hiteleinket, és az ingatlan ügyletek sok, és a sok fő foglalkoztató építőiparnak is fontos szerepe volt a tavalyi évben.
És hát végezetül, de nem utolsósorban áttérünk a 2024-es tervekre, milyen célokat tűztetek ki? Gondolom azért megengedve és feltételezve a gazdasági növekedés mellett kalibráltátok be az új esztendőt.
Így van, hogy a tavalyi év az arról szólt, hogy a gazdaság visszaes és tompítsuk, és minél hamarabb segítsük, ugye ebben azért nem az Exim volt az egyedül, és talán nem is a főszereplő, de hogy segítsük a gazdaságnak újból a növekedési pályára való átállítását. Azt látjuk, hogy a második fél évtől már meg is indult a gyors növekedés, arra számítunk, hogy ez az idei évben is folytatódni fog, és most ezt szeretnénk támogatni. Részben, ahogy már utaltam rá, ez a Baross Gábor hitelprogram megemelt keretösszege, ez már ezt a célt szolgálja, és egyéb hitelkonstrukciókon és ügyleteken keresztül az idejében is a tavalyhoz hasonló mértékű aktivitásra számítunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották. Viszont hallásra!